Most pedig halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk Máté evangéliumának a 7. részéből. 7-től 11-ig terjedő verseit olvasom. Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Boruljunk le Isten előtt, imádkozzunk. Mindenható, véghetetlen, hatalmú Isten, akit Jézus miatt mégis atyánknak szólíthatunk, eléd jövünk most, szent atyánk, és kifejezzük neked a hálánkat, hogy megőriztél minket a mögöttünk lévő napokban. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te hajlékodban, és hogy épségben, gondviselésed miatt rád figyelhetünk. Köszönjük, hogy nem maradtál el tőlünk, ahogy ígérted, hogy volt mit ennünk, innunk, ruhánk, házunk. És köszönjük Istenünk, hogy te lelki javakkal is elláttál minket. Most mégis eljöttünk a te házadba, hogy kifejezzük neked imánkat, imádatunkat, hódolatunkat és tiszteletünket. Kérünk, Urunk, hogy légy te itt a középen, hogy te rólad szóljon minden, hogy téged imádjunk közösen, te magasztaltassál föl, és a mi szemeink, gondolataink azok elszakadjanak a magunk körül való forgásból, hogy egyedül csak te magasztaltassál. Kérjük, légy itt hatalmasan a te szent lelked által, erővel, hatalommal szólt közöttünk a te igédet, bátorítsd a mi ellankadt szívünket, és add, hogy megismerjünk téged jobban, szeressünk téged jobban, a te dicsőségedre éljünk még inkább. Jézus nevében kérjük. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Máté evangéliumának 6. részéből, a 9. vers közepéből, hogyan szól hozzánk Isten. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Kedves testvéreim, amikor Jézus tanította az ő tanítványainak, hogy hogyan imádkozzanak, akkor így kezdte el ezt az imádságot, hogy mi atyánk, ki a mennyekben vagy. És ebben az évben tanulmányozzuk a 450 éves káténkat, a heidelbergi kátét, és most ideértünk az úri imádság tanulmányozásához. És föl kell tennünk a kérdést, hogy vajon miért így kezdi Jézus ezt az imádságot. Nem tudom, fölmerült-e már a testvérekben, hogy miért nem a kérések felsorolásával kezdi Jézus? Miért ezzel? De még személyesebben téve fel a kérdést, te hogyan imádkozol, testvérem? Milyen megszólítással, milyen lelkülettel imádkozol? Vagy amikor ezt mondod, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, tudod-e, milyennek a tartalma? Tudod-e, mit szeretett volna Jézus ezzel a szívünkre helyezni? Ezt fogjuk ma megvizsgálni, először azt, hogy mit jelent, hogy mi atyánk, utána pedig azt, hogy mit jelent, ki a mennyekben vagy. Természetesen ez egy megszólítás. Jézus megtanítja nekünk, hogy mi így szólítsuk meg a mennyei atyát, hogy mi atyánk, ki a mennyekben vagy. De látnunk kell azt, hogy egy megszólítás mindig egy kapcsolatban értelmezett. Ha például én levelet írok a hugomnak, akkor nem azt írom neki, hogy tisztelt asszonyom, hanem azt, hogy kedves hugi. Pontosan így ez a megszólítás engedi, hogy következtessünk arra, hogy milyen kapcsolatban van helye ennek a megszólításnak. Ez a megszólítás feltételez egy olyan kapcsolatot, egy olyan közösségi viszonyt, amire Jézus itt szeretne rámutatni. És ugyanakkor tanítja nekünk azt a lelkületet, amivel imádkoznunk kell. Tehát nézzük, mit jelent ez, hogy mi atyánk. A szó eredeti kifejezése ez az abbá. A zsidó kisfiúk abban a korban így szólították meg az édesapjukat. Ma ezt így adhatnánk vissza, hogy apa, apuci, papi, egyfajta kedves, közvetlen viszony, egyfajta bensőséges, meleg kapcsolat az, amit ez kifejez. És ugyanakkor kifejezi azt a gyermeki bizalmat, amivel a kisfiú odaszalad az édesapjához. De vajon lehetünk mi ilyen gyermeki bizalommal Isten felé? Szabad nekünk így szólítani meg Istent? János evangéliumának az első fejezetében egy ige így világít. Akik hisznek az ő nevében, tudnélik Jézus nevében, azoknak Isten hatalmat adott, hogy az ő gyermekeivé legyenek, az atya gyermekeivé. Akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfiú indulatából, hanem Istentől születtek. A római levél 8. fejezetében pedig ezt olvassuk. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, abbá, atya. Maga a Szentlélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Nem csak a mi lelkünk, hanem a Szentlélek, aki bennünk lakozik, bizonyságot tesz nekünk, hogy mi hívők Isten gyermekei vagyunk. Ha valóban vele együtt szenvedünk, és hisszük, hogy Jézus a mi megváltunk. Akik hisznek Jézus nevében, Jézust megváltójuknak és uruknak hiszik, azok Isten gyermekei. Ő benne, és ő miatta igaz ránk mindaz, ami Jézusra igaz. Azzal, hogy valaki hisz Jézusban, Isten előtt olyan, mintha Jézus lenne. Az ő örökbefogadott fia lesz. Jézusnak fiútestvére, lánytestvére és örökös társa. Mert Jézus a mi bűneinket, jogos büntetést elhordozta. És ezért lehetőségünk van, hogy Istent atyánknak szólítsuk meg. Ha most úgy vagy itt, testvérem, hogy már hitre jutottál, megtértél Istenhez, de ellaposodott, elfelejtődött benned ez, hogy Isten a te mennyei atyád, akkor szeretnélek bíztatni, hogy újulj meg ennek a tudatában. Ragadd meg újra hittel, hogy te, mint hívő, Isten gyermeke vagy. Ne gondold, hogy előbb jól kell teljesítened, és utána majd oda mehetsz az atyádhoz. Ne gondold, hogy előbb meg kell felelned elvárásoknak, és utána szabadon mehetsz, mert eddig sem a te teljesítményeden múlt semmi. Hiszen Jézus teljesítményét tudta be neked az atya. Ő miatta vagy az örökbefogadott fia. Ő miatta járulhatsz oda. Sohasem lehetsz elég jó ahhoz, hogy magad erejéből oda menj. Hát menj oda úgy, ahogy vagy. Így, most. A kegyelem éppen azt jelenti, hogy meg nem érdemelt jóval ajándékoznak meg minket. Nem kell előbb teljesítenünk. Újuljunk meg abban, hogy Jézus értünk és helyettünk meghalt, hogy az Atya örökbefogadott gyermekei legyünk. És az Atya Isten itt van. Az ő jelenlétében hív és vár minket. Úgy, mint ahogy egy szerető édesapa a rég nem látott fiát örömmel magához öleli, térdére ülteti, és órákon át hallgatja, hogy elmesélje, mi történt vele, hogy milyen problémái vannak, milyen örömei vannak. De nem csak azt, ami vele történt, hanem ami az ő szívében van, amik foglalkoztatják. Isten várja, hogy kiöntsük a szívünket, hogy mi az, ami fáj most nekünk. Mi az, ami félelemmel tölt el? Mi az, ami körül forog a mi életünk, a gondolataink? Talán nincs munkahelyünk, vagy éppen van, és most van. Vagy a gyerek iskolájával vannak nehézségek. netán házassági problémáink vannak. Isten vár és hív, hogy az ő jelenlétében öntsd ki a szívedet, mert szeret téged, figyel rád és közel van hozzád. A Filippi 4-ben azt olvassuk, hogy az Úr közel. A 33. Zsoltár pedig ezt helyezi a szívünkre. Az Úr szemei az őt félőkön vannak. Isten, aki Jézusban a te atyáddá lett, itt és most az ő jelenlétébe hív, hogy mondj el neki mindent őszintén, hiszen úgy is ismeri a szívedet. Ezért bátorítok mindenkit, hogy menjünk ő elé, imádságban, boruljunk le az ő lába előtt, és hódoljunk előtte. Imádjuk őt, mert méltó rá, és fejezzük ki, hogy számunkra ő az Isten, és a szerető atyánk. Ha pedig most úgy vagy itt, hogy nem tértél meg Istenhez, és még nem tudod, mit jelent az evangélium, de érdekel a kereszténység, akkor ragad meg azt a lehetőséget, amit Isten kínál mindazoknak, akik Jézusban hisznek. Hidd el, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a szeretet maximuma. De ne ringasd magad abba, hogy te már olyan helyzetben vagy, ami igaz rád, ami eddig elhangzott. Ha te nem törtél össze a bűneid alatt, nem rogytál Isten lába elé, elismerve, hogy méltó vagyok a kárhozatra, akkor Isten még nem az atyád, hanem az ítélő bírád. És nem a mennyei öröm vár rád, hanem félelmetes ítélet, amitől hívunk, hogy menekülj meg. Menekülj oda az egyetlen szabadítóhoz, Jézushoz. Hogy ne harag alatt legyél, hanem kegyelem alatt. És Isten, aki eddig bírád volt, szerető atyáddá lehet Jézus miatt. Olyan ez, mint amikor váratlanul kiderülne, hogy egy ismeretlen személy felfedte, hogy az édesapád. Nem tudtad ki eddig az édesapád, és kiderül, hogy ő a világ legbefolyásosabb üzletembere vagy politikusa. Hát te egyből mennél és fölvennéd vele a kapcsolatot, biztos vagyok benne, mint ahogy én is. De itt nem egy halandó emberről van szó, hanem Istenről, a véghetetlen hatalmú, minden teremtő Istenről. Hát ragad meg ezt az ígéretet, hogy Jézusban atyáddá lehet Isten. Összefoglalva tehát a mi atyánk megszólításnak azt a információját, azt a lelkületét, amit ezzel Jézus tanítani szeretne, azt látjuk, hogy elsősorban a mi lelki ismeretünk szilárd bizalmát akarja kialakítani. Ezért választ olyan nevet magának Isten, ami csupa kedvesség és kegyelem, hogy atya, édesapa. Így akar elűzni a szívünkből minden kétséget, és hív, hogy bizalommal imádkozzunk hozzá. A felolvasott 7. részben azt olvastuk, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Érezni lehet a fokozatokat. Kérés, keresés, zörgetés. Isten hív minket, hogy ne nyugodjunk meg addig, amíg nem lelünk benne békét. És ha vannak kéréseink, amelyek kedvesek előtte, akkor bátran zaklassuk vele, úgy, hogy ne unjuk meg soha. És tovább azt olvastuk, hogy ki az az ember közületek, aki az ő fiának rosszat adna, mikor az jót kér tőle. És azt mondja Jézus, hogy ha ti gonosz létetekre. Igen, ezt látni kell, mi emberek nem vagyunk olyan szentek és jók, mint Isten. Bármennyire is jók tudunk lenni a családtagjainkkal, vagy rokonainkkal, szeretteinkkel, Isten szemében bűnösként éljük az életünket, amíg meg nem halunk. És azt mondja Isten, hogy ha mi gonosz létünkre tudunk jó ajándékokat adni, akkor ő, aki nem gonosz, aki maga a jóság, a tökéletes szeretet, akkor hogy ne ajándékozna nekünk olyan jót, amit kérünk? Hát nem egy gyermeki bizalmat alakít ez ki a lelkünkben, amivel odafordulunk hozzá és futunk hozzá, hogy teljes bizalommal elmondom neked, atyám, hogy mi az, ami bennem van, mi az, ami nyomaszt, mi az, amit kérek, mit szeretnék. Tartsuk ezt szemünk előtt, és térjünk át a másik részre, amit Jézus hozzátesz, hogy ki vagy a mennyekben. Ezt úgy kell látnunk, mintha azt mondaná ezzel Jézus, hogy az atyáról ne gondoljunk semmi olyat, ami földi, hanem felségesnek, hatalmasnak és megfoghatatlannak gondoljuk őt. Ez tanítja a mi szívünket, hogy amikor imádkozunk, akkor csak olyat gondoljunk Istenről, ami más, mint a mi földi léptékeink. Ő a menny ura és kormányzója az egész földnek. Minden tetszése szerint igazgat, teremtette a mennyet és a földet, sőt, fenn is tartja ezt a világot. Teljes hatalommal bír. Ebből megtanulhatjuk, hogy nincs szükségünk más Istenre, más istenekre, más emberekre, hiszen az, aki a legnagyobb hatalom, ő az, akihez imádkozunk. Vagyis a gyermeki bizalom után ez, hogy ki vagy a mennyekben, az Isten félelmet munkája. Tisztába hoz minket azzal a valósággal, hogy mit jelent Isten felsége, hatalma, minden hatósága, amiért őt tisztelnünk és félnünk kell. Sajnos azt látom magamon is és másokon is, hogy sokszor hajlamosak vagyunk elfeledkezni erről. Elterelődik a mi gondolatunk arról, és a figyelmünk másra összpontosít, hogy Isten hatalmas. És sokszor csak úgy látjuk őt, mint egy kedves öreg úr, aki jót akar tenni, de nincs rá ereje. Egy kedves bácsika, aki csupa szív, de tehetetlen. Éppen ezért nagyon fontos, hogy felvértezzük a mi gondolatainkat azzal, hogy Isten a világ teremtője, aki fenntartja az életet. Ura a világtörténelemnek, és bármi történik, az csak is az ő megengedésével történhet meg. Hiszen Jézustól tudjuk, hogy minden hatalom neki adatott, amit az Atya adott neki. Minden hatalom Istené. És Jézus egyszer már eljött, de akkor, mint szenvedő szolga, akit megaláztak, megvertek és keresztre feszítettek. De az idők végén el fog jönni Jézus, és akkor már nem mint megalázott, megvetett személy, hanem mint Úr, dicsőséges király, és mindenki meghajol előtte, minden térd meghajlik előtte, és mindenki elismeri, hogy ő az Úr, hogy övé a hatalom, övé minden királyság. Hát ilyen valóság az, amit látni kell a szemünk előtt. Nem tudjuk, mikor jön vissza Jézus, de az biztos, hogy vissza fog jönni. Ha most látjuk a szemeink előtt azt, hogy kedves, szerető atyánk Isten, és látjuk azt, hogy mindenható mennyei király, akkor most tegyük össze ezt a kettőt, ahogyan Jézus is elkezdi az úri imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy. Hogy kialakítsa azt a helyes lelkületet, ahogyan imádkoznunk kell. És mi is lesz akkor, ha ezt a kettőt együtt látjuk? Az első részben azt láttuk, hogy kegyelmes, szerető, jóságos. De ha nem látnánk az ő hatalmát, akkor bizonytalanságban lehetnénk, hogy vajon mi lesz velünk. Jót akar, de nem biztos, hogy meg tudja tenni. Ha csak a második oldalt látjuk, hogy ő hatalmas, erős, az sem elég nekünk, mert nem tudjuk, hogy vajon gyermeki bizalommal közeledhetünk-e felé, mert nem tudjuk, hogy ő atyai szeretettel van-e irányunkban. Ha azonban együtt látjuk ezt a kettőt, hogy ő szerető atyánk és mindenható úr, akkor a legnagyobb bizalommal mehetünk hozzá. Hiszen ő figyel ránk, szeret minket. Ráadásul még hatalma is van megcselekedni mindazt, ami jó nekünk, amit csak akar. Hát kinek a legjobb a Földön, ha nem nekünk, a hívőknek? Hogy kiönthetjük a szívünket, vár minket a szerető atyánk, és még hatalma is van megadni azt, ami a legjobb nekünk. Hát kell ennél jobb? Nem maga a legnagyobb boldogság ez? Hát nem újjong a mi szívünk, és nem ugrálunk örömünkben? De joggal tehetitek fel a kérdést, hogy akkor miért érnek minket fájdalmak? Miért halnak meg szeretteink? Lesznek betegek gyermekeink? Miért történnek konfliktusok a házasságunkban, gyermeknevelésünkben? Miért kell életünk végéig gyógyszert szednünk? Hogyan fér ez össze azzal, hogy én kiöntöm a szívemet Istennek, és ő jót akar nekem, és mégis van mindenre hatalma, ez hogyan fér össze azzal, hogy nehézségek vannak rajtam? Hát úgy, testvéreim, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi utaink. Amikor mi azt gondoljuk, hogy sinem van az életünk, és értjük azt, amit Isten tesz velünk, olyankor nagyon sokszor az következik, hogy érthetetlen dolgok történnek. Mintha kihúznák alólunk a szőnyeget, vagy kicsúszna a gyeplő a kezünkből. Nem tudjuk, hogy most hogyan tovább. És látnunk kell azt, ahogyan Jézus kezdi az úri imádságot. Még ha nem is értem, hogy mi miért történik, ha nem is vagyok benne biztos, hogy ez hogyan lesz az én javamra, akkor is Isten szerető atyaként és mindenható úrként ott kell, hogy világítson a szemünk előtt. Hiszen amikor egy konkrét bajba jutunk, akkor nem az a legfontosabb, hogy megoldódjon ez a probléma, hanem az a fontos, hogy a mi belső hozzáállásunk Isten szerinti legyen, hogy történik egy rossz. 19 éves koromban meghal édesapám rákban. Konkrétan velem történt meg. És nem értettem, hogy miért. Miért pont az én édesapámnak kellett ilyen hamar, 52 évesen meghalnia? Miért engedte ezt meg Isten? Szerető Isten az ilyen? És imádkoztunk, hogy gyógyuljon meg, de nem úgy történt. És eltelt 8 hónap az ő halála után, amikor szembe mertem nézni a saját szívemmel, hogy ez még mindig furdal engem, gyötör engem, és nem tudok békességet lelni, hogy miért történt ez így. És a mai napig sem tudom, hogy mi volt ennek a konkrét oka. De az adott megnyugvást, amikor megláttam, hogy nem értem ezt, nem tudom ésszel felfogni. De Isten azt mondja, hogy ő szerető atyám. És mindenható úr, semmi nem történhet olyan, ami ne az ő megengedésével történne. A történelem eseményei nem csúsznak ki a kezéből, az én életem sem csúszik ki a kezéből. Ha ő ezt megengedte, bízhatok benne, hogy jót akar nekem, hogy az ő dicsőségét munkálja és az én javamat, még ha nem is értem. És ez az a hitharc, amit meg kell harcolnunk, hogy minek hiszünk, kiben bízunk, azt hisszük el, amit látunk, vagy azt hisszük el, amit Isten ígér az ő igéjében. Mi az igazság és mi a valóság? amikor úgy tűnik, hogy összecsapnak a hullámok a fejünk fölött, abból nyerjük azt, amit mi valóságnak gondolunk? Vagy abból, amit Isten kijelentett? És ez a hívő életben az egyik legnehezebb. Megharcolni azt, hogy Istennek adunk igazat, aki csak szól nekünk, és nem annak, amit látunk. Hogy úgy van, ahogy az ige mondja, hogy egy harcban állunk, és nem az a valóság, amit látunk, hanem az a valóság, amit hittel ragadunk meg az ige alapján. És ez az, ami mondjuk így a lelki gondozásnak, amit használhatunk, ha nehéz helyzetben lévőkkel beszélgetünk, az egyik legfontosabb alapelve, hogy a nehéz helyzetben lévőkkel meg kell láttatnunk Isten atyai szeretetét és az ő mindenható uralmát. Ha egy hívő ember bajba jut, akkor bízhat abban, hogy az atya nem akar neki soha rosszat. Hiszen a Római Levél 8. fejezetében azt olvassuk, hogy aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Vagyis ha az atya a legnagyobb jót megadta nekünk, akik benne hiszünk, Jézust, hogy mi ne a kárhozatba menjünk, hanem a mennybe kerüljünk, akkor miért ne adna meg kisebb jó dolgokat a földön, a földi életünkben? És a Róma 8.28-ban pedig azt olvassuk, hogy tudjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Értjük mindig? Nem értjük. Hittel ragadjuk meg, hittel kapaszkodunk bele, hogy Isten nem hazudik. Neki igaza van. Még akkor is, ha én nem látom, nem értem, ő igazat mond. És bízhatok benne, hogy ő valamilyen úton, módon mégis az ő dicsőségét és az én javamat szolgálja. És lehet, hogy meglátom 2 hét múlva, 10 év múlva, vagy sohasem. De bízhatok benne, hogy ő jót akar. Gondoljunk például József életére, amikor a testvérei leeresztették a kútba. Aztán ugye elkerült különféle kereskedőkön keresztül börtönbe. Úgy tűnt, hogy Isten elhagyta őt, kiszolgáltatta, hogy csapások érjék, majd hogy nem meghalt. De végül rajta keresztül gondoskodott Isten nem csak Egyiptomról, hanem még a környező népekről is. Hiszen József fejtette meg azt az álmot, amin keresztül bizonyítást nyert, hogy a 7 bűesztendő után 7 szűkesztendő következik, és be kell raktározni az élelmet. És így menekült meg az ő rokonsága is, akik később az ígéret földjéről Egyiptomba mentek. Vagyis, ha Józsefre nézünk, láthatjuk, hogy Isten titkos, embernek érthetetlen módon az ő javát, és Isten az ő maga dicsőségét munkálta. Ezért kell gyermeki bizalommal lennünk, és ragaszkodnunk ahhoz, hogy Isten Jézusban a mi szerető atyánk, és mindenható Úr, még ha nem is értjük mindig, ez olyan szilárd és biztos igaz, mint a legerősebb alap. És miután végig tekintettük az úri imádságban a kezdő lelkületet, még egy nagyon fontos gondolatot szeretnék a testvérek szívére helyezni, amiért Isten így fogalmazta ezt meg. Hiszen nem azt mondta Jézus, hogy ti így imádkozzatok, én atyám, hanem azt mondta, mi atyánk. Miért vajon a többes szám? Hát azért, mert szeretné elejét venni annak, hogy mi csak saját magunk körül forgolódjunk. Hogy fölnyíljanak a mi szemeink, és meglássuk azt, hogy ha van egy atyám, aki szeret engem, és én viszont szeretem őt, akkor az ő gyermekeit is szeretem, és szeretnem kell. Hogy ne csak magam körül forogjanak az imádságaim, hanem mindazokért a keresztényekért imádkozunk, akik közbenjárásra szorulnak, hogy Isten előtt kérjük az ő életük jobbrafordulását, áldásait, vagy az üldözésekből való megmenekülést. Ezért imádkozhatunk a szenvedésben lévőkért, a természeti csapás sújtotta keresztényekért, a gyászolókért és a betegekért. Sőt, ha szeretjük a mi mennyei atyánkat, akkor ez nem csak feltételes, nem csak tehetjük, hanem egy belső kényszer visz minket erre. Imádkozni fogunk a testvéreinkért. Megosztjuk a testvéreinkkel azt, amink van, és könyörögni fogunk egymás szükségeiért. Adja Isten, hogy így legyen, és mindig menjünk Istenhez azzal a gyermeki bizalommal, és bízva az ő végtelen hatalmában, amit Jézus itt tanít nekünk. Ezzel a helyes lelkülettel kezdjük imáinkat mindenkor. Amen.